Tiszteletem, hölgyek, urak, Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Olaszországgal folytatjuk, Viareggio-val, és noha a toszkánai és általában az olasz szállodák azért nem olyanok, mint az új törökországi ultra-all-inclusive szállások, vagy a tájföldi kínai szállodák, tehát azért a hotelek többsége 40-50 éves, és ennek megfelelően patinás ugyan, de sok helyen tapasztaltam azt, hogy a berendezések elavultak, a szobák elrendezése is idejét múlt, meg hát az ellátás sem ezt az ultra-all-inclusive bőséges választékos világot idézi. Ezzel együtt az olasz specialitások kedvelői azért megszokhatták már az itteni stílust, úgyhogy nem fognak szerintem csalódni, ráadásul jók a toszkánai borok. A tengerparti rész közül azt kereshetik fel Viareggio-ban a vendégek, amelyiknek a szállodával szerződése van. Ha máshova mennek, persze oda is mehetnek, csak fizetni kell. A nyugágy így is pénzbe kerül, nem is kevésbe. A tenger szeptemberi kellemes Viareggio környékén, a homok azért nem mindenhol szép. Hétvégén óriási a zsúfoltság. Viareggio az egyik legismertebb üdülőváros itt a nyugati részen, és az utcákon nyáreste tolong a tömeg. Az autók araszolnak. Parkolóhelyet kapni szinte lehetetlen, ráadásul a szállodákhoz gyakran nem tartozik külön parkoló rész, úgyhogy az autóval érkezőknek sokszor több kilométernyire kell leparkolniuk a hoteltől. És éjszaka is fizetni kell a parkolásért. Nagyon komoly büntetésre lehet számítani, vigyázni kell ezzel. A tengerparti sétányon cserébe egymást érik az elegáns üzletek, minden viszonylag drága, de a legnevesebb divatházak termékeit is megtaláljuk. Csillognak, villognak az üzletek, nehéz ellenállni a csábításnak, és hát talán nem is muszáj, mert azért nem fog lekopni a márkajelzés, nem kell aggódni. A toszkán városokban az ürülő területeken egymást érik az éttermek, és hát igazi olasz pizzát meg helyi borokat muszáj szinte kipróbálni. A tradicionális helyi éttermekben a vacsora persze kis falatkákkal kezdődik, aztán salátát adnak gyakran előételnek, hozzá pástétomot, olívaolajas pirítóst. Gyakori főétel a finoman elkészített borjú hús, úgyhogy ez is a kedvenceim közé tartozik. Ha valaki autóval jön ide, akkor érdemes Padovánál megállni, gyönyörű a szobrokkal szegélyezett központi park, mindenhol lehet vallási erekért kapni, hiszen itt született Szent Antal, és hát Padovától újabb autópálya szakasz következik Bolognáig. Bologna számomra nem tűnt túl izgalmasnak, többször is voltam itt, egy hatalmas iparváros. Aztán, ha tovább haladnak, akkor elérik hamarosan Firenzét, Toszkána szívét. Firenze egyébként nem tengerparti város. Kedves ismerősöm mondta, hogy hát akkor Firenzében majd eltölt egy kis időt, meg kimegy a tengerpartra, hát ott nincs tengerpart, 100 kilométer. Ha valaki inkább a víz közelében szeretne megszállni, akkor Pisa irányába tovább kell menni, és aztán annak a környékén már tényleg vannak olyan hotelek, ahol ott a tenger nem messze. De mondom, Viareggio az, ami a tengerparton található. Tökéletes az autópálya hálózat szinte Olaszországban, úgyhogy akárhova megyünk autóval, nagyon gyorsan mindenhova odaérkezünk. Ha valaki repülővel érkezik, akkor autót is bérelhet, és láttam olyan kölcsönzőt, ahol Ferrarit is, meg Lamborghinit, meg más sportcsodákat is kínáltak a leendő bérlőknek, persze hát azért igen borsos áron. De busszal is lehet Toszkánába utazni. Hát tipikusan a toszkán utak azok ilyen körutazások, amikor az ember elmegy Siennába, Pizzába, Firenzébe, ide-oda, de hát úgy is meg lehet csinálni, mondom, hogy valaki például Viareggio környékén szerez valami szállást, vagy bérel szállást, és aztán ilyen csillagtúra szerűen mindent felfedez, és hát csoda dolgokat lehet erre felé látni, az biztos. Ha már Firenzéről meséltem önöknek, akkor tényleg ide mindenképpen el kell menni, és volt olyan időszak, amikor a világ leglátogatottabb városai közé tartozott Firenze, és most is azért benne van a top 10-ben, tehát rengeteg turistával találkozunk itt, nem véletlenül. Hogyha valakit érdekelnek az elképesztően szép, fantasztikus képek, akkor az Uffizi képtárba tényleg kötelező ellátogatnia. Hogyha valaki Firenzében szeretné megnézni a Dávid szobrot, akkor megteheti az Akadémia múzeumába, és hát mellette még sok más csoda is van, például a Pitti palota, ahová szintén érdemes betérni, hogyha van egy kis időnk. Szerintem Firenzében legalább egy 2-3 napot el kell tölteni, hogyha fel akarjuk fedezni, és hát nem árt alaposan felkészülni sok minden dologra, mert sorba kell állni, meg helyet kell foglalni, ha be akarunk jutni. Az egyik amerikai utazási magazin listáján Firenze Sydney után a második kedvenc városként jelent meg, mint a világ turistáinak második kedvenc városa. Hát azért az biztos, hogy az olasz várost nyáron megszállják a külföldiek. A hotelek közül egyébként van jobb is, rosszabb is. Tényleg van olyan, amit egy korabeli palotából alakítottak át, és meseszép, meg van olyan is, ahol azért az egér szagolgatja a lábunkat, úgyhogy lehet ilyet is, olyat is találni. A múzeumokat nem lehet egy nap alatt végignézni, ezt nem is érdemes megpróbálni, mert a végén már összefolynak a mesterművek a fáradt utazó elnehezedő szeme előtt, úgyhogy nincs értelme így az egésznek. Meg azért is lehetetlen, mert ha nem fordulunk előre, akkor hát vagy esélyünk sincs, vagy hat órányi sorbaállás után kaphatunk jegyet. Érdemes megnézni a firenzei dómot, a 13. század végén kezdték el építeni, és a melléképületeivel, a harangtornyával együtt egyszerűen csodálatos. A tetejére fel is lehet menni. A dóm oldalán külön múzeumban őrzik Michelangelo Krisztus levétele a keresztről nevű szobrát, és hát ezt is érdemes megnézni. A dómtól pedig néhány perc sétányira van az öreg híd, a Ponte Vecchio, ahol gyaloghidat képzeljenek el, a kereskedők üzletet nyitottak, több száz éve csak azok kelhetnek át, akik közben azért jobbra-balra tekintgetve potenciális vásárlók is, főleg aranyékszereket lehet itt kapni. A híd dómhoz közeli oldalán pedig az Uffizi képtárat találjuk, Botticelli, Leonardo, Michelangelo munkái bűvöletbe ejtik a látogatót. Ha átsétálunk a hídon, akkor a Pitti palotát találjuk, és kívülről ugyan nem olyan szép, mint mondjuk akár az Eszterházi kastély, de belülről olyan pompa fogadja a belépőt, hogy a lélegzete is eláll, káprázatos freskók, aranyozott bútorok, véget nem érő bálterem. A Pitti család nem fukarkodott a hajléka berendezésekor. Először a Mediciek barátai voltak, aztán a vetélytársai lettek, és később a palotát is megszerezték a Medici család tagjai. Ma múzeumnak ad otthont a hely. Firenzében találjuk a világhírű Dávid szobrot is. Michelangelo páratlan mesterműve a Galleria dell'Accademia nagytermében van. Ez az eredeti. Hozzáteszem, a dóm mellett csináltak egy másolatot, és ott láthatjuk, hogy mindenki ezzel fotózkodik, úgyhogy akkor már nem is kell elmenni megnézni az igazit mondván. Az akadémián még sok más Michelangelo alkotás is van, tehát a Dávid a leghíresebb, és emiatt jönnek el ide az emberek, de olyan sokan egyébként nem. Rengeteg turista az lefotóztatja magát a másolattal, aztán pipa. Érdekes egyébként, hogy az igazi Michelangelo művet meg is fürdetik gyakorta, desztillált vízzel lemossák az évszázadok alatt rárakódott porréteget. Firenzében az akadémia termében található Dávid szobor két dolog miatt érdekes. Egyrésztről, hogy sokkal nagyobb, mint gondolnánk. Én azt hittem, bevallom, mielőtt először ide ellátogattam, hogy ez egy embernagyságú szobor, nem, sokkal nagyobb, és mellette azt is láthatjuk, hogy hát milyen ez a paritja. Én gyerekkoromban azt hittem, hogy ez olyan paritja, amit mi is használtunk, hogy fogom a jobb kezembe, és akkor ugye a követ megfeszítem bal kézzel, és kilövi a követ, de nem ilyen, hanem ilyen tényleg ilyen nagy, komoly harci eszköz, hogy egyik kezében tartja a Dávid a paritja első részét, a másikba pedig a követ, és a hosszú-hosszú paritja rész az lényegében a hátán megy tovább neki, tehát ez egy pörgetős paritja, ezzel tudta legyőzni Góliátot, és ezt akkor tudjuk igazából megnézni, amikor körbejárjuk a szobrot. Tehát, hogy hátul milyen szépen kidolgozott módon még a paritjának ez a része, és ez a gumis szövetes része is látszik, valóban pazar alkotás. Hát igazából milyen csodát alkotott, milyen csodát csinált Michelangelo, ezt tényleg akkor lehet megállapítani, amikor ott vagyunk a helyszínen, és látjuk azt, hogy nem embernagyságú, és mégis hihetetlenül pontosak az arányok. Hölgyeim és uraim, innen folytatjuk továbbra is Olaszországgal, maradjanak velem!